Második rész. Kovaljov törvényszéki ülnök eléggé korán serkent fel, és így csinált a szájával. Brrr. Mindig így csinált, amikor felébredt, bár maga se tudta, mi okból. Nyújtózott egyet, és oda vitette magához az asztalon álló kis tükröt. Meg akarta nézni azt a pattanást, amely tegnap este pörsent az orrán. A legnagyobb ámulatára azt kellett látni, hogy az orra helyén lapos folt égtelenkedik. Szörnyen megijedt, vizet kért, és megdörzsölte a szemét a törülközővel. Úgy van, nincs orra. Csipkedni kezdte magát, hogy megtudja, nem álmodik-e, de úgy látszott, nem álmodik. Kovaljov törvényszéki ülnök kiugrott ágyából, és megborzongott. Nincs orra. Azonnal odahozatta a ruháját, felöltözött, és repült. Egyenest a rendőrfőnökhöz. De közben mondanunk kell egyet mást Kovaljovról, hogy az olvasó lássa, miféle szerzet volt ez a törvényszéki ülnök. Azokat a törvényszéki ülnököket, akik tanulmányi bizonyítványaik révén tesznek szert erre a címre, semmiképpen sem lehet összehasonlítani azokkal a törvényszéki ülnökökkel, akik a Kaukázusban lettek ülnökök. Ez két teljesen különböző fajta. Tanult törvényszéki ülnök. No, de Oroszország olyan fura föld, hogyha az ember egy törvényszéki ülnökről beszél, akkor Rigától Kamcsatkáig valamennyi törvényszéki ülnök okvetlenül magára veszi. És ugyanezt minden más címre és rangra vonatkozólag is. Kovaljov kaukázusi törvényszéki ülnök volt. Még csak két esztendeje viselte ezt a címet, és ezért egy pillanatra sem tudott megfeledkezni róla. És hogy még jobban öregbítse tekintélyét és méltóságát, sohasem törvényszéki ülnöknek, hanem mindig őrnagynak mondotta magát. Ide hallgass lelkem, szokta mondani, ha ingmelleket árusító asszonnyal találkozott az utcán. Gyere el hozzám a lakásomra. A Szadovája utcában van a lakásom. Csak kérdezd meg, hogy ott lakik-e Kovaljov őrnagy, és mindenki megmutatja neked. Ha pedig valami takarosabb fehérnép került útjába, akkor a tetejébe még titkos utasítást is adott neki. Kérdezd meg, Tubica, melyik a Kovaljov őrnagy lakása, tette azután hozzá. Úgyhogy ezentúl mi is őrnagynak fogjuk nevezni ezt a törvényszéki ülnököt. Kovaljov őrnagynak az volt a szokása, hogy minden nap sétált egyet a Nyevszkij prospekten. Keményített ingallérja mindig rendkívül tiszta volt. Olyan pofaszakát viselt, amilyet kormányzósági járási földmérnöknél, építészeknél, az ezred orvosoknál lehet látni mostanában, úgy szintén különféle rendőri tisztségeket betöltő egyéneknél, és általában mindazon férfiaknál, akiknek pirosposgás pufókorcája van, és nagyon jól játsszák a Bostont. Az ilyen pofaszakál az arc közepén halad végig, és egyenes vonalban elér az orrig is. Kovaljov őrnagy igen sok címeres kárneol pecsétnyomot hordott, még olyanok is akadtak köztük, amelyekbe szerda, csütörtök, hétfő, satöbbi volt bevésve. Kovaljov őrnagy fontos ügyben utazott Pétervárra, és pedig azért, hogy címének megfelelő állást keressen, alkormányzó szeretett volna lenni, ha sikerül, ha nem, a gondnokság is megtette volna valamelyik előkelő ügyosztályon. Kovaljov nem idegenkedett a nősülés gondolatától sem, persze csak abban az esetben, ha a menyasszonynak egészen véletlenül lenne vagy 200 000 rúbel készpénze. Így azután elgondolhatja az olvasó, milyen helyzetbe került ez az őrnagy, amikor eléggé szabályos és csinos orra helyén egy fölötté buta, lapos és sima foltot pillantott meg. Szerencsétlenségére egyetlen kocsis sem mutatkozott az utcán. Kénytelen volt gyalogszerrel nekivágni. Miután jól beleburkolódzott köpenyébe, és zsebkendőjével eltakarta az orrát, azt a látszatot kelte, mintha megerett volna az orra vére. De hát mégiscsak képzelődöm, hisz az nem lehet, hogy elveszten az orrom, csak úgy. Bement egy cukrászdába, csak is azért, hogy megnézze magát a tükörben. Szerencsére senki sem volt a cukrászdában. Az inasok a szobákat sepergették, és a székeket tologatták. Egyik-másik álmos szemmel hordta ki tálcákon a friss süteményeket. No, hál' Istennek itt nincs senki, mondta Kovaljov. Most meg lehet nézni. Félénken odament a tükörhöz, és beletekintett. Az ördög tudja, micsoda hülyeség ez, törmögte és köpött egyet. Legalább volna valami az orrom helyén, de nincs semmi. Ajkába harapott, és bosszusan kiment a cukrászdába. Elhatározta, hogy szokásától eltérően senkire se tekint, és senkire se mosolyog rá. Egyszer csak megáll egy ház ajtaja előtt, mintha gyökeret vert volna a lába. Megmagyarázhatatlan jelenet játszódott le a szem előtt. A kapu előtt egy kocsi állt meg. Kinyílt az ajtaja, kisé meghajolva egy egyenruhás úr ugrott ki belőle, s felszaladt a lépcsőt. Mennyire megrökönyödött és elámult Kovályov, amikor észrevette, hogy ez a tulajdon orra volt. E szokatlan tünemény láttán úgy rémlett forogni kezdett vele a világ. Érezte, alig bír megállni a lábán. De eltökélt, hogy bármi történjék, és megvárja, amíg az orra visszatér a kocsihoz. Egész teste remegett, mintha hideg rázta volna. Két perc múlva valóban kijött az orr. Arannyal kivart, nagy álló galléros egyenruhát viselt. Szarvasbőrnadrág volt rajta, oldalán kard fityegett. Tollforgós kalapjáról arra lehetett következtetni, hogy államtanácsosi rangban éli világát. Mindenén látszott, hogy látogatóba készül valahová. Szétnézett jobbra és balra, és aztán oda kiáltott a kocsisnak, gyerünk! Azzal felült, és elhajtatott. Szegény Kovályov majd, hogy nem megháborodott. Maga se tudta, mit gondoljon a furcsa eset felől. De csak ugyan. Hogy is fordulhat elő, hogy egy orr, amely tegnap még ott volt az arcán, nem tudott se járni, se kocsikázni, most egyenruhát visel? A kocsi után szaladt, amely szerencsére nem ment messzire, és megállt a kazany székesegyház előtt. Besietett a székesegyházba, keresztül furakodott a vén koldus asszonyok seregén, akik annyira bebugyolálták az arcukat, hogy csak két nyílás maradt a szemüknek, s akiket azelőtt úgy kinevetett. Belépett a templomba. Nem sokan imádkoztak oda benn, mindenki csak ott állt meg hátul a bejárat mellett. Kovályov olyan lelkiállapotban volt, hogy semmiképpen sem tudott imádkozni. Folyton azt a bizonyos urat kereste minden sarokban. Végül megpillantotta. Ott állt oldalt. Az orr teljesen nagy álló gallériába rejtette az arcát, és a legnagyobb buzgósággal ájtatoskodott. Hogy menjek oda hozzá? Töprengett Kovályov. Egyenruháján, sapkáján mindenén látszik, hogy államtanácsos. Ördög tudja, hogyan kéne ezt csinálni. Elkezdett köhécselni mellette, de az orr egy pillanatra sem hagyta abba az ájtatoskodást, és a földig hajlongott. Nagyságos uram, szólította meg Kovályov, és erőnek erejével iparkodott megemberelni magát. Mit óhajt? Kérdezte az orr hátrafordulva. Furcsállom, tisztelt uram, szerintem... Önnek tudnia kellene, hol a helye. És lám, hol találom önt? Egy templomban. Lássa be, hogy... Bocsásson meg, de halvány fogalmam sincs, miről beszél. Magyarázza meg. Hogyan magyarázzam meg neki? Gondolta magában Kovályov, s miután kissé összeszedte magát, megint rákezdte. Persze, én egyébként őrnagy vagyok. Lássa be, hogy egyáltalán nem illő orr nélkül járkálnom a világban. Holmi Kofa, aki hámozott narancsot árul a Voznyeszenszki hídon, talán megteheti, hogy ortalanul üljön ott, de olyan személy, aki kormányzói állás várományosa, de azon kívül sok úri hölgy házába bejáratos, például Csetárjova államtanácsosné házába, s több máséba, maga is belátja. Én nem tudom, tisztelt uram, bocsásson meg, ha az ügyet a kötelesség és a becsület szabályainak szempontjából szemléljük, maga is megértheti. Egy mukkot sem értek, felelt az orr. Magyarázza meg kielégítőbben. Nagyságos uram, mondott a Kovályov, saját méltóságának teljes tudatában. Nem tudom, hogy értsem az ön szavait. Hisz itt az egész dolog olyan világos, mint a nap. Vagy önnek az a szándéka? Hisz maga az én tulajdon orrom. Az orr ránézett az őrnagyra, és kisé összevonta a szemöldökét. Ön téved, tisztelt uram. Én vagyok. Közöttünk nem lehet semmifele szorosabb kapcsolat. Egyenruhájának gombjáról ítélve ön minden bizonnyal a szenátusban, vagy legfeljebb az igazságügyi osztálynál teljesít szolgálatot. Én pedig tudományos területen dolgozom. Azzal az orr elfordult, és tovább imádkozott. Kovályov teljesen elvesztette a fejét, nem tudta, mit csináljon, sőt, az se, hogy mit gondoljon. A pillanatban női ruha kellemes suhogása ütötte meg a fülét. Egy tetőtől talpig csipke díszbe öltözött idősebb nő közeledett egy karcsúhölgy kíséretében, aki szalmasárga kalapot és sudár termetén bűbájosan festő fehér ruhát viselt, amely könnyű volt, mint a rétes tészta. Mögöttük egy dús pofaszakállú úr állt meg, egész tucat gallér a nyakán, és felnyitotta a burnót szerencéjét. Kovályov közelebb lépett hozzá, kihúzta batiszt ingallérját, megigazította az aranyláncon figyegő pecsétnyomókat, és jobbra-balra nyájasan mosolyogva minden figyelmét a pehelykönnyű hölgyre fordította. Aki, mint a tavaszi virág, picikét meghajolt, és homlokához emelte szinte átlátszó ujjú hófehér kacsóit. Kovályov még szélesebb mosolyra húzta a száját, amikor a kalap szél alatt megpillantotta a hölgy kerek, hattyú fehér állacskáját. És az első tavaszi rózsa színében pompázó orcájának egy részét. De azonnal arrább ugrott, mintha megégette volna magát. Eszébe jutott, hogy az orra helyén nincs semmi, és könnybe lábadt a szeme. Megfordult, hogy kereken a szeme közé vágja az egyenruhás úrnak. Csak játssza az államtanácsost, aljas gazfickó, nem egyéb, mint az ő tulajdon orra. De az orrnak már híre hamba sem volt, sikerült megugrania. Minden bizonnyal látogatóba ment valakihez. Ez a körülmény kétségbe ejtette Kovályovot. Elindult visszafelé, és egy percre megállt az oszlopcsarnokban. Fürkészve pillantgatott mindenfelé, nem bukkane fel valahol az orr? Arra nagyon jól emlékezett, hogy az orrtól forgós kalapot és arannyal kivart egyenruhát viselt, de se a kabátja, se a kocsia, se a lovai színét nem jegyezte meg. Sőt, még azt sem, állt-e mögötte valamilyen inas és milyen Libériában. Közben olyan temérde kocsi száguldozott össze-vissza, még pedig olyan sebesen, hogy nehezen lehetett volna az övét észrevenni. De ha felfedezte volna is a sok kocsi között, akkor se állt volna módjában megállapítani. Gyönyörű verőfényes nap volt, a Nyevszkij prospekten valósággal nyüzsgött a nép. A Policejszkij hídtól az Anyicskin hídig a hölgyek valóságos virágözöne hullámzott az egész járdán. Lám, itt jön szembe egy ismerős udvari tanácsos, akit ő rendszerint alezredesnek nevezett, ha idegenek előtt ejtett szót róla. Ahol jönni, Jariskin szenátusi irodafőnök. Igen, jó barátja, aki örökké vesztett a Bostonon, valahányszor nyolcast hívott. Amott egy másik őrnagy, aki üllökséget kapott a Kaukázusban, és most integetnek, hogy menjen oda hozzá. Vigyel az ördög, dünnyöte Kovályov. Hé, kocsis, hajts azonnal a rendőrfőnökhöz. Kovályov beült a bérkocsiba, és csak annyit kiáltott. Hajts, te lóhalálában. Itt hol van a rendőrfőnök, kérdezte, mikor belépett az előszobába. Nincs, felelte a kapus, az imént hajtott el. Na, még csak ez hiányzott. Hát, nem olyan régen elment. Ha egy fél perccel hamarabb jön, még itthon találja. Kovályov egy pillanatra se vette le arcáról a zsebkendőt. Megint kocsiba vágta magát, s kétségbe esett hangon kiáltotta a kocsisnak. Gyerünk! Hová? Hajts egyenest! Hogy egyenest? Itt kanyar van jobbra vagy balra? Ez a kérdés meghökkentette Kovályovot, és szeget ütött a fejébe. Az ő helyzetében mindenek előtt a főkapitányságra kellett volna robogni. Nem azért, mintha ez az ügy közvetlenül rátartozott volna, hanem azért, mert a főkapitányság intézkedései esetleg sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak lettek volna, mint más hivataloké. Olyan hivatalos fórum elnökségénél keresni elégtételt, ahol az orr tisztviselőnek adta ki magát, ostobaság lett volna. Hiszen az orr feleleteiből világos volt, hogy ezelőtt az egyén előtt semmi sem szent, s nyilván ebben az esetben is ugyanúgy hazudott volna, mint amikor azt erősítgette, hogy soha se találkozott vele. Így aztán Kovályov már-már odaszólt a kocsisnak, hogy hajtson a főkapitányságra, amikor megint eszébe ötlött, hogy ez az alávaló gazfickó, aki mindjárt az első találkozáskor olyan arcátlanul viselkedett, élve az alkalommal megint elszelelt a városból valahová. És akkor úgyis hiába való lenne mindenféle nyomozás. Vagy esetleg, amitől Isten ments, egy álló hónapig is elhúzódhat. Végül, mintha maga az ég világosította volna meg az elméjét, úgy határozott, hogy egyenest egy lap kiadó hivatalába robog, és még idejében közzé tesz egy hirdetést az orr valamennyi ismertető jelének tüzetes leírásával, hogy bárki, aki találkozik vele, tüstént hazaszármaztassa. Vagy legalábbis értesítést küldjön, hol tartózkodik a fickó. Így hát, miután eltökélte magát, utasította a kocsist, hogy hajtson a kiadóhivatalba. Egész úton folyton bögdöste a kocsis hátát, és szüntelenül noszogatta. Ha gyorsabban, te gazember, gyorsabban, te alávaló! Ennyi, uram! Kiáltotta ilyenkor a kocsis a fejét csóválva, és a gyeplővel megcsapkodt a lovát, amelynek olyan hosszú szőre volt, mint egy pincsi kutyának. Végre megállt a bérkocsi, s Kovályov zihálva befutott a kis fogadó szobába, ahol egy ócska frakkos szemüveges őszhivatalnok tollát foga közé véve ült az asztalnál, és részpénzt számolt, amit az imént tettek elébe. Kiveszít fel a hirdetéseket, kiáltotta Kovályov. Á, jó napot! Alászolgálja, köszönt vissza a hivatalnok, és egy pillanatra felemelte a szemét. Aztán megint lepillantott a pénzoszlopokra. Szeretnék közzétenni. Bocsásson meg, kérem, tessék egy kicsit türelemmel lenni, mondta a hivatalnok. Egy paszományos inas, akinek egész külseje arra vallott, hogy előkelő főúri háznál szolgál, kezében cédulát fogva állt az asztal előtt, s helyesnek tartotta, hogy tanú jelét adja a közvetlenségének. Higgyél el, uram, az a kiskutya nem éri meg a 8-6-ost. Vagyis hát én nem adnék érte 8 garast sem, de a grófnő úgy szereti, hogy 100 rubel jutalmat ígér annak, aki előkeríti. Tisztesség, nehesség szólván, hogy is állunk ezzel? Az emberek ízlése nagyon elütt egymásétól. Ha valaki vadászám, tartson magának vizslát vagy uszkát. Ne sajnáljon rászánni 500-at. Adjon 1000-et érte, de aztán jó legyen az a kutya. A tiszteletre méltó hivatalnok fontoskodó arccal hallgatta, de ugyanakkor bonyolult számolással foglalatoskodott, megszámlálta, hány betű van azon a cédulán, amelyet mostoltak eléje. Két oldalt egész sereg vénasszony, kereskedő segéd és házi szolga tolongott cédulákkal a kezében. Az egyiken az állt, hogy józan életű parádés kocsis elszegődnék, a másikon az, hogy alig használt hintót hirdetek, amelyet 1814-ben hozattak Párizsból. A harmadik cédulán 19 esztendős, fehér nemű mosásban nagy gyakorlattal rendelkező, de egyéb munkára is alkalmas cselédlány ajánlkozik. Eladó tartós kocsi, egy rugóhíjával, továbbá fiatal tüzes almásderes paripa, mindössze 17 esztendős, kapható Londonból érkezett friss répa és retek mag. Összkomfortos villa, 2 rekeszes lóistálóval és olyan telekkel, ahol elsőrendű nyírfaligetet vagy fenyves parkot lehet ültetni. Volt ott egy felhívás azokhoz is, akik ócska csizma talpat óhajtanak vásárolni. Értekezni lehet minden nap reggel 8 órától 3 óráig. Az a szoba, ahol ez az egész társaság összezsúfolódott, igen kicsiny, a levegő pedig rendkívül füllet volt, de Kovályov törvényszéki ülnök nem érezhette a bűzt, mert teljesen eltakart arcát zsebkendőjével, s mert maga az orra is jól tudja, hol merre csavargott. Kedves uram, szabad kérnem, nagyon sürgős, szólalt meg végül türelmetlen. Rögtön-rögtön 2 rubel 43 kopejka ebben a pillanatban, mormolta a dereshajú úr, és a vénasszonyok meg a házmesterek felé röpítette a cédulákat. Ön mit óhajt? Kérem, mondta Kovályov. Nagy gazság és disznóság történt. Még most nem tudom, hányadán áll a dolog. Csak annyit szíveskedjék közzétenni, hogy az, aki előkeríti nekem ezt a gazfickót, illő jutalomban fog részesülni. Szabad kérdeznem, mi a család neve? Nem, nem, minek ide családnév, nem mondhatom meg. Nekem igen sok ismerősöm van. Csetarjova államtanácsosni. Pelagéja Grigorjevna. Ottocsina. Törstiszné, meg Isten ments, hogy megtudják. Csak írja egyszerűen, törvényszéki ülnök, vagy még jobb lesz így, őrnagyi rangot viselő személy. És a megszökött egyén cselédje önnek? Mi, hogy cselédeme? Akkor még nem lenne ilyen nagy gazság a részéről. Én tőlem az orr szökött meg. Furcsa vezetéknév. És tetemes összeget lopott öntől az orr úr? Hogy orr úr? De hiszen ön félreérti a dolgot. Az orrom, a tulajdon orrom tűnt el nyomtalanul. Meg a Belzebub akar csúfot üzni belőlem. De hogyan tűnt el? Valahogy sehogy se bírom ezt megérteni. Hát én nem tudom önnek megmondani, hogyan. De az a lényeges, hogy most a városban kocsikázik össze-vissza, és államtanácsosnak mondja magát. Éppen ezért kérem önt, közöljön egy hirdetést az újságban, hogy aki elcsípi, haladéktalanul hozz el hozzám. De igazán gondoljon bele maga is, hogyan legyek én meg olyan feltűnő testrész nélkül. Ez nem olyan, mint valamelyik kis ujj a lábon, amelyet csizmába dug az ember, és senki se látja, ha nincs. Én csütörtökönként Csetarjova államtanácsosnéhoz szoktam járni. Pottocsina Pelagéja Grigorjevna, a törst tiszné, meg a csinos kislánya szintén nagyon jó ismerősei. És csak gondoljon bele maga is, milyen a helyzetem, hisz így nem kerülhetek a szemük elé. A hivatalnok elgondolkodott, amit erősen összeszorított szája is jelzett. Nem tehetek ilyen hirdetést az újságba, mondta végül hosszas hallgatás után. Hogy és miért nem? Hát csak. Esetleg csorbát ütne a laptekintélyén. Ha mindenki arról kezd firkálni, hogy megszökött az orra, akkor már úgyis azt beszélik, hogy sok képtelenség és mendemonda jelenik meg az újságokban. De miért volna ez képtelenség? Ebben az esetben szó sincs ilyesmiről. Ez csak maga gondolja, hogy nincs. De a múlt héten is fordult elő hasonló eset. Beállított egy hivatalnok, ugyanúgy, mint ahogy most ön idejött. Hozott egy cédulát, mikor kiszámítottam, 2 rubel 73 kopejka bevétel volt belőle, és az egész hirdetés abból állt, hogy elbitangolt egy fekete szőrű uszkár. Azt hinni az ember, hogy ebben nincs semmi különös, és mégis kiderült, hogy gúnyirat. Azaz uszkár egy intézmény pénztárosa volt, már nem emlékszem melyiké. Nézd, én nem holmi uszkárról, hanem a tulajdon orromról akarok hirdetést leadni, vagyis hát ez majdnem annyi, mintha saját magamról volna szó. Nem, ilyen hirdetést semmiképpen nem tudok felvenni. De mikor nekem elveszett az orrom? Ha elveszett, akkor az az orvosra tartozik. Azt beszélik, hogy vannak emberek, akik olyan orrot tudnak ragasztani, amilyet csak akarnak. Egyébként most veszem észre, hogy ön minden bizonnyal igen vidámkedélyű ember, és szeret társaságban tréfálkozni. Esküszöm az élő Istenre. Különben tessék, ha már idáig fajult a dolog, hát megmutatom magának. Minek így idegeskedni, folytatta a hivatalnok, és szippantott egy csipet burnótot. Egyébként, ha nem kellemetlen, önnek igen kívánatos volna megtekinteni. Törvényszéki ülnök levette arcáról a kendőt. Csak ugyan, rendkívül furcsa, mondta a hivatalnok. Egészen lapos a helye, akár a frissen sült palacsinta. Igen, szinte hihetetlenül lapos. Na, még most is fog vitatkozni? Magának is be kell látni, hogy lehetetlen fel nem venni ezt a hirdetést. Én különösen hálás leszek, és nagyon örülök, hogy a história révén az a szerencsét, hogy megismerkedhettem önnel. Az őrnagy, amit ebből is látható, rászánta magát, hogy ezúttal egy kissé hízelegni fog. Közzétenni persze, az még nem volna olyan nehéz dolog, mondta a hivatalnok. De én nem látom, mi haszna lenne önnek ebből. Ha akarja, bízza az ügyet olyanra, akinek művészi stílusa van, hogy írja le, mint ritka természeti tüneményt, és közöltesse le a cikkecskét a Szevernája Pcselában. Még egyet cippantott a burnótból az ifjúság épülésére. Most megdörgölt az orrát. Vagy pedig csak úgy mindenki szórakoztatására. A törvényszéki ülnök elvesztette az utolsó csepp reményét is, lesütötte szemét, és az újság szélére pillantott, ahol egy előadásról szóló hirdetés állt. Már-már mosolyra derült az arca, amikor megakadt a szem egy nagyon csinos színésznőnek a nevén, és kezével önkéntelenül is a zsebéhez kapott, hogy megnézze, van-e nála kék hasú bankó, mert a törzstiszteknek Koványov véleménye szerint okvetlen páholyban kell ülniük. De miért eszébe jutott az orr, megsavanyodott a mosolya. Nyilván a hivatalnokot is megindította Koványov súlyos helyzete. Némileg enyhíteni akart az őrnagy keserűségén, és illendőnek tartotta, hogy néhány szóban kifejezze részvétét. Igazán mondom, engem is bánt, hogy ilyen furcsa eset történt önnel. Nem tetszik egy kis burnótot szippantani? Ez megszünteti a fejfájást, előzi a búbánatot, sőt, még aranyér ellen is használ. Azzal oda nyújtotta Koványovnak a burnót szelencét, miközben eléggé ügyesen aláfordította a fedelét, amelyet egy kalapos hölgy arcképe ékesített. Ez a jóhiszemű gesztus egészen kihozta Koványovot a béketűrésből. Nem értem, hogy van kedve ilyenkor viccelődni, mondta mérgesen. Nem látja, hogy nekem éppen nincs az meg, amivel szippanthatnék? Vigye el az ördög a maga dohányát. rá se tudok nézni. Nem csak az olyan vacak bereznaira, mint a magáé, hanem még ha rapid kínálna, akkor se. Akkor megmondta magáit, alaposan felpaprikázva, eltávozott a lapkiadóból, és elindult a kerületi rendőrfelügyelőhöz. Ez a rendőrfelügyelő nagyon szerette a cukrot. Lakásának előszobája, de még az ebédlője is tömve volt cukorsüvegekkel, amelyeket a kereskedők hoztak neki barátságból. Szakácsnő éppen most húzta le a rendőrfelügyelő lábáról a kincstári csizmát. Kardja és egyéb hadfelszerelése már békésen függött a különböző sarkokban. Félelmetes háromszögletű kalapját 3 éves fiacskája kaparintotta kezébe. Ő maga pedig a hadi élet fáradalmai után éppen azon volt, hogy megkóstolja a béke öröm. Kovályov épp akkor toppant be, amikor a felügyelő nagyot nyújtózkodott, elkrákogta magát, s kijelentette. Most pedig szundítok 2 órácskát, remek lesz. Ebből már előre lehetett sejteni, hogy a törvényszéki ülnök a legalkalmatlanabb időben állított be. De még ha néhány font teát vagy posztót vitt volna ajándékba, akkor is kétséges, hogy örömmel fogadják-e. A felügyelő nagy kedvelője volt a művészeteknek és az iparnak, de az állami bankjegyeket mindennél többre becsülte. Ez jó kis dolog, szokta mondani, nincs is ennél jobb a világon. Enni nem kér, nem sok helyet foglal el, egy mellén zsebben is elfér, s ha lejted, nem törik össze. A felügyelő eléggé szárazon fogadta Kovályovot, és azt mondta, a délután nem arra való idő, hogy nyomozást folytasson az ember, és maga a természet rendelte úgy, hogy jól lakás után pihenni kell egy keveset. A törvényszéki ülnök ebből láthatta, hogy a rendőrfelügyelő kitűnően ismeri a régi bölcsek aranymondásait, és hogy rendes embernek nem tépik le az orrát. Hozzátette azt is, hogy sok mindenféle őrnagy van a világon, akinek még az alsó ruhája sincs illő állapotban, és mégis mindenüvé betolakszik, ahol semmi keresni valója sincs. Vagyis nem sokat köntörfalazott, hanem kereken megmondta neki a magáit. Meg kell jegyezni, hogy Kovályov rendkívül könnyen sértődő ember volt. Mindent meg tudott bocsájtani, akármit is beszéltek őról a magáról, de nem ismert tréfát, ha rangját meg a címét kezdték ki. Véleménye szerint színdarabokban is minden megengedhető, ami közönséges tisztekre vonatkozik, de törzstiszteket semmiképp sem szabad megtámadni. A felügyelő viselkedése annyira zavarba hozta, hogy megcsóválta a fejét, és sértett méltóság öntudatával széttárt karral mondta. Belátom, hogy az ön szájából elhangzott eme sértő megjegyzések után kár tovább a szót vesztegetnem. És eltávozott. Mire hazaért, nem is érezte a lábát. Már alkonyodott. A hiába való lótás-futás után komornak és rendkívül undorítónak rémlett a lakása. Mikor belépett az előszobába, a piszkos bőrdíványon, Ivánt az inasár pillantotta meg. Aki hanyat fekve, köpködött a mennyezetre, s elég ügyesen találta el mindig ugyanazt a pontot. Ez a példátlan közömbösség felgyűjtette Kovályovot. Kalapjával kupán vágta az inast, s ráripakodott. Te disznó, te mindig a hülyeségekkel lopod a napot! Iván egy szempillantás alatt felpattant a helyéről, s hanyat homlok rohant, hogy lesegítse gazdájáról a köpenyt. Az őrnagy szobájába érkezve fáradtan és bűntudatosan vetette magát a karosszékbe. Istenem, Istenem, miért szakadt rám ez a bal szerencse? Sóhajtozta. Ha a kezem vagy lábam hiányozna, még mindig jobb lenne. Ha fülem nem volna, az rossz lenne, de mégis elviselhetőbb. Az ortalan ember azonban tudja az ördög micsoda. Madár is, meg nem is. Polgár is, meg nem is. Jobb, ha fogja az ember, s kidobja az ablakon. Még ha háborúban, vagy párbajban vágták volna le, vagy én magam volnék az oka, de csak úgy potyára, ingyen, haszontalanul veszett el. Na nem, ez nem lehet. Tette hozzá, miután elgondolkodott kissé a dolgot. Nem valószínű, hogy az ember orra elveszze. Semmiképpen sem valószínű. Minden bizonnyal csak rossz álom, vagy egyszerűen káprázat. Lehet, hogy valahogy tévedésből víz helyett a szeszt ittam meg, amivel borotválkozás után szoktam bedörzsölni az államat. Hát ez a hülye Iván nem vette észre, és én derekasan benyakaltam belőle. Meg akar győződni róla, hogy valóban részeges, olyan fájdalmasan megcsípte magát, hogy följajdult. Ez a fájdalom végképp meggyőzte arról, hogy ébren, teljesen józanul cselekszik és gondolkodik. Összehúzott szemmel óvatosan közeledett a tükör felé. Az a titkos gondolat motoszkált benne, hogy hát, ha ott lesz az az orr a rendes helyén. De abban a pillanatban hátraugrott. Hát ez tiszta karikatúra! Kiáltott fel. A dolog valóban érthetetlen volt. Még ha egy gomb, vagy egy ezüstkanál, vagy valami hasonló veszett volna el. Na te, hogy az orra veszene valakinek, még a saját lakásán. Kovaljov őrnagy, mint a minden körülményt fontolóra vett. Alig, ha nem, akkor járt legközelebb az igazsághoz, amikor arra gyanakodott, hogy ennek nem lehet más az oka, mint Pottocsina törstiszné, aki azt szerette volna, hogy Kovaljov vegye el a leányát. Ő maga is szeretett ugyan a lány körül legyeskedni, de került a végleges nyilatkozást. Mikor pedig a törstiszné nyíltan kijelentette, hogy hozzá akarja adni a lányát, ő lassan-lassan más vizekre kezdett evezni bókjaival. Nem tegetőzött, hogy ő még fiatal, szolgálnia kell még vagy 5 esztendőt, hogy kereken 42 éves legyen. Úgy látszik, a törstiszné nyilván bosszúból elhatározta, hogy csúfá teszi őt. Evéget felbérelt valami javasasszonyt, semmiképpen sem lehetett feltételezni, hogy az orrát levágták volna. Hát senki se jött be hozzá a szobájába. Iván Jakovlevics, a borbé, pedig még szerdán borotválta őt. És az egész szerdai nap folyamán, sőt, csütörtökön is megvolt az orra épségben, ezt ő nagyon jól tudta, kitűnően emlékezett rá. Azon kívül fájdalmat is érzett volna. És a sebb kétségtelenül nem hegett volna be olyan hamar, és most nem lenne olyan, mint a palacsinta. Terveket kezdett fűzni magába. Hivatalos formában a törvény elé idéztesse a törstisztnét, vagy maga menjen el hozzá, és úgy bizonyítsa rá a bűnét. Elmélkedését az ajtó valamennyi hasadékán beszűrődő fény szakította félbe, amely tudtára adta, hogy Iván már gyertyát gyújtott az előszobában. Nem sokára megjelent Iván is. Maga előtt hozta a gyertyát, és élesen megvilágította vele az egész szobát. Kovaljov első mozdulata az volt, hogy felkapta a zsebkendőt, és eltakarta azt a helyet, ahol tegnap még az orra volt, mert még eltátja azt a málé száját, ez a mafla, ha ilyen furcsaságot vesz észre a gazdáján. Iván még nem érkezett kimenni a maga egérjukába, amikor az előszobából ismeretlen hang hallatszott. Itt lakik Kovaljov törvényszéki ülnök? Kerüljön beljebb. Kovaljov őrnagy itt van, szólt ki Kovaljov, sietve felugrott és kinyitotta az ajtót. Egy nem túlságosan szőke, de nem is barna, pofaszakálú, csinos külsejű, eléggé pufók arcú rendőrtiszt lépett be. Ugyanaz, aki az elbeszélés elején az Izsák hídon állt.
El tetszett veszíteni az orrát?
Igen, úgy van.
Megvan, megtaláltuk.
Mit mond? Kiáltott fel Kovaljov őrnagy, de az öröm elvette a szavát. Mind a két szemét rámeresztette az előtt álló rendőr tisztviselőre, akinek puffók arcán és duzzadó ajkán ide-oda imbolygott a gyertya lobogó fény.
Hogyan?
Furcsa véletlen folytán. Útközben csípték el. Már postakocsiban ült és Rigába akart utazni. Útlevele is volt, amelyet jó régen állítottak ki egy hivatalnok nevére.
Érdekes.
Eleinte magam is úriembernek néztem, de szerencsére nálam volt a pápa szemem, és tüstént észrevettem, hogy egy orr. Én ugyanis rövidlátó vagyok, és ha ön elém áll, én csak annyit látok, hogy önnek van arca, de se orrot, se szakát, se semmit nem tudok megkülönböztetni rajta. Anyósom szintén egészen vaksi.
Kovaljov magán kívül volt. Hol van? Hol? Mindjárt szaladok!
Ne törje magát. Tudtam, hogy szüksége van rá, s magammal hoztam. Az a különös, hogy ebben a dologban a Voznyeszenszki utcai Galád borbéja főbűnös, aki most az őrszobán csücsül. Már régóta iszákossággal és tolvajlással gyanúsítottam, és még tegnap előtt is elcsent egy boltból egy tucat gombot. Az ön orra tökéletesen olyan, mint volt. Ezzel a zsebébe nyúlt, és előhúzta a papírba csomagolt orrot.
Úgy van, ez az.
kiáltott Kovályov. Pontosan ez. Fogyasszon el ma velem egy csésze teát. Nagy élvezetnek tartanám be, sajnos semmiképpen nem tehetem. Innen egy ideggyógyintézetbe kell hajtatnom. Nagyon felment az ára mindenféle élelmiszernek. Nálam lakik a napam, vagyis a feleségem anyja is, meg ott vannak a gyerekek. Az idősebbi különösen nagy reményekre jogosít, roppant okos fiúcska, de egy fityingem sincs, hogy tanítassam. Kovályov megértette a célzást. Fölvett az asztalról egy vörös hasú bankót, és a kezébe nyomta. A rendőrtiszt mélyen meghajolt, kilépett az ajtón, és Kovályov szinte ugyanabban a percben már az utcáról hallotta a hangját. Keményen megdorgált egy buta parasztot, aki a körútra merészkedett a taligájával. A törvényszéki ülnök a rendőrtiszt távozása után néhány pillanatig bizonytalan állapotban maradt. Még pár perc múlva is alig tért magához, annyira kizökkentette a kerékvágásból az öröm. Elővigyázatosan megfogta a megtalált orrot, és még egyszer tüzetesen szemügyre vette. Úgy van. Pontosan ez az, mondotta Kovályov őrnagy. Még a pattanás is itt van, amelyik tegnap pörsent a bal oldalán. Az őrnagy kis híján elkacagta magát örömébe. De semmi sem tart sokáig ezen a földön, ezért aztán az öröm sem volt olyan eleven a következő pillanatban, mint az első percben volt. A harmadik pillanatban még gyengébb lett, és végül észrevétlenül beleolvadt egy mindennapi hangulatba. Mint ahogy a vízen a hullámkörök, amelyeket egy belepottyant kő vert fel, végül egybeolvadnak a sima felszínnel. Kovályov töprengeni kezdett, és rájött, hogy a dolognak még korán sincs vége. Az orr megtaláltatott ugyan, de hát vissza kell illeszteni, fel kell ragasztani a helyére. De vajon visszaragad-e? Egy kérdés hallatára, amelyet maga adott fel magának, egészen elsápadt. Kimondhatatlan félelem érzettel rohant az asztalhoz. Maga elé húzta a tükröt, nehogy esetleg görbén ültesse vissza az orrát. Keze remegett, óvatosan és körültekintően visszahelyezte az orrot előző helyére. Ó, borzalom! Az orr nem akart visszaragadni. A szájához emelte, kissé megmelegítette lehelletével. És megint próbálta visszatenni arra a lapos helyre, amely a két orcája között égtelenkedett. De az orr semmiképpen sem akart ott maradni. Na, mász vissza, te hülye, kiáltott rá. De az orr, mintha fából lett volna. És olyan furcsa zörejjel esett az asztalra, mint egy dugó. Az őrnagy arca görcsösen eltorzult. Csak ugyan nem lehet visszailleszteni, kérdezte rémülten. De akárhányszor emelte oda a régi helyére, mindannyiszor kudarcba fulladt az igyekezete. Behívta Ivánt, és az orvosért küldte, akinek ugyanabban a házban gyönyörű lakása volt a fél emeleten. Ez az orvos igen tekintélyes férfiú volt. Csudaszép, szurok fekete pofa szakálla, üde erős, egészséges felesége volt. Reggelire friss almát evett, és rendkívül tisztán tartotta a száját. Minden Isten adta reggelen, majdnem háromnegyed órán át öblögette, és a fogait öt különféle kefével súrolgatta. A doktor abban a szempillantásban ott termett. Megkérdezte, mikor történt a baleset, aztán állánál fogva felemelte Kovályov őrnagy fejét, hüvelykujjával megfricskázta azon a helyen, ahol azelőtt az orra volt. Az őrnagy kénytelen volt hátra kapni a fejét, de olyan erővel, hogy a búbját alaposan belevágta a falba. Az orvos kijelentette, hogy az katona dolog, és miután azt tanácsolta, hogy kise jöjjön arrébb a faltól, először jobbra fordította a fejét, és megcsipkette azt a helyet, ahol azelőtt az orra volt, és csak annyit mondott. Aztán balra fordította a fejét, megint csak azt mondta. Végül a hüvelyk ujjával megint megfricskázta, úgyhogy Kováljov rántott egyet a fején, mint a ló, amelynek a fogát nézik. E próbatétel után az orvos megcsóválta a fejét, és kijelentette. Nem lehet. Jobb, ha így marad, mert még csak rontanánk rajta. Na persze, oda lehet illeszteni, mindjárt fel is ragasztanám magának, de biztosíthatom, hogy ez csak még rosszabb lenne önnek. Nagyszerű, és hogy legyek meg orr nélkül? Kérdezte Kováljov. Rosszabb már nem lehet, mint most. Az ördög tudja, mi ez tulajdonképpen. Hogy merjek én ilyen fertelmes ábrázattal emberek közé menni? Ismerőseim köre nagy. Ma is két családhoz kellett volna mennem estéje. Csetarjova államtanácsosnéhoz és Pottocsina törzstisznéhez. Habár azok után, amiket most elkövetett ellenem, nem állok többé szóba vele. Legfeljebb a rendőrségen keresztül. Könyörüljön meg rajtam, rimánkodott Kováljov. Valóban nincs rá valami mód. Csak ragassza vissza úgy, ahogy nem baj, ha nem jó lesz, csak megmaradjon. Veszélyes helyzetekben egy picikét én is tarthatom a kezemmel. És azon kívül nem is táncolok, hogy bármiféle óvatlan mozdulattal is árthatnék neki. Ami pedig a vizitért való hálámat illeti, legyen nyugodt, amennyire csak zsebemből futja. Higgye el, vágott közbe az orvos, se nem hangos, se nem halk, de rendkívül meggyőző és szuggesztív hangon, hogy én sohasem önzésből gyógyítok. Ez nem férne össze elveimmel és mesterségemmel. Igaz ugyan, hogy pénzt fogadok el a vizitekért, de csak is azért, hogy ne sértsem meg a beteget szabódásommal. Persze én helyére illeszteném az ön orrát, de becsület szavamra mondom, ha ugyan hisz ön az én szavamban, hogy ez sokkal rosszabb lesz. Bízza inkább magára a jótékony természetre. Mosogassa minél gyakrabban hideg vízben, és biztosítom magát, hogy orr nélkül is épp olyan egészséges lesz, mintha orra volna. Ami pedig az orrot illeti, azt tanácsolom, hogy tegye spirituszos üvegbe, vagy még jobb, ha két evőkanál pálinkát és langyos ecetet önt rá, akkor takarós kis összeget kap érte. Még én is megveszem, ha ugyan nem csapja túl magasra az árát. Nem, semmi kincsért nem adom el, kiáltotta kétségbe esetten Kováljov őrnagy, inkább ott rohadjon. Bocsásson meg, mondta az orvos, és meghajolt. Csak hasznára akartam önnek lenni. Mit csináljunk? Minden esetre látta, hogy elkövettem minden tőlem telhetőt. Azzal a doktor méltóságos tartással kivonult a szobából. Kováljov nem is vette észre az arcát, és rémes kábultságában csak hófehér ingének a fekete frak ujjából előkandikáló kézelőjét látta. Elhatározta, hogy mindjárt másnap, még mielőtt panaszt tenne ír a törzstisznének, hát ha rááll, hogy harc nélkül visszaadja neki azt, ami neki jár. A levél így hangzott. Nagyságos Pelagéja Grigorjevna úrhölgy! Nem tudom megérteni különös eljárását. Legyen nyugodt, hogy viselkedésével semmit sem nyer, és semmiképpen sem fog rákényszeríteni arra, hogy feleségül vegyem a lány. Higgye el, hogy az orrommal kapcsolatos esetet töviről hegyire ismerem. Úgy szintén azt is tudom, hogy ebben ön a főbűnös és senki más. Orromnak a helyéről való váratlan eltávolítása, megszöktetése, hivatalnok képére való álcázása, és végül eredeti alakjában való felbukkanása. Nem egyéb, mint ön. Vagy azok által űzött boszorkányság, akik önhöz hasonlóan ezt a tisztes foglalkozást gyakorolják. A magam részéről kötelességemnek tartom önt előre értesíteni, hogyha az általam említett orr nem kerül vissza a helyére még a mai nap folyamán, akkor kénytelen leszek a törvény védelméhez és pártfogásához folyamodni. Egyébként teljes tisztelettel vagyok, alázatos szolgája, Platón Kovályov. Igen, tisztelt uram, Platón Kuzmics. Levele rendkívül meglepett. Őszintén bevallom, hogy sohasem vártam volna ezt. Főként, ami az ön részéről hangoztatott igazságtalan szemrehányásokat illeti. Tudatom önnel, hogy azt a tisztviselőt, akit levelében említ, sohasem fogadtam otthonomban. Sem álcázott, sem valódi formájában. Igaz, hogy Filip Ivanovics Potancsikov szokott eljárni hozzám, és bár valóban szerette volna elnyerni leányom kezét, én jól lehet józan életű és nagy tudású ember, soha a legcsekélyebb reményre nem jogosítottam őt. Ön említést tesz még az orráról is. Ha ezen azt érti, hogy én fricskát akartam adni az ön orrára, vagyis szabályszerűen ki akartam őt kosarazni, akkor meglepő, hogy éppen ön beszél ilyesmit, holott én nagyon jól tudhatja maga is. Éppen ellenkező véleményen voltam, s ha ön akár tüstént megkéri a lányom kezét, úgy, ahogyan illik, én kész vagyok azonnal eleget tenni a kérésnek, mert ez mindig hővágyam volt, aminek reményében maradok szolgálatára mindenkor készséges híve, Pelagéja Bottocsina. Nem, mondta Kovályov, amikor elolvasta a levelet. Ő valóban nem hibás, nem lehet az. Ez a levél úgy van megírva, hogy nem írhatta olyan ember, aki ludas valamilyen gaztetben. Törvényszéki ülnök eléggé jártas volt ezen a téren, mert még annak idején a Kaukázusban több alkalommal küldték ki nyomozásra. Hogy eshetett meg? Micsoda véletlen műve ez? Az ördög sem tud ebben eligazodni, mondta végül, s egészen elcsükkett. Közben városszerte különféle mendemondák terjedtek el erről a szokatlan esetről. És pedig nem minden tódítás nélkül már, ahogyan szokásnál. Akkoriban különösen fogékony volt mindenkinek az agya, éppen az ilyen rendkívüli jelenségek iránt. Csak nem régóta kezdték foglalkoztatni az egész várost a magnetizmus hatását puhatoló kísérletek. Azon kívül a Konyusennaja utcában még elevenen élt a táncoló asztalok története. Ezért nem meglepő, hogy hamarosan suttogni kezdték. Kovályov törvényszéki ülnök orra minden nap pontosan 3 órakor végig szokott sétálni a Nyevszkij prospekten. Minden nap töménytelen kíváncsi ember tódult a Nyevszkij prospektre. Valaki azt mondta, hogy az orr Juncker üzletében van. A Juncker bolt környékén olyan tömeg verődött össze, és akkora tolongás keletkezett, hogy még a rendőrségnek is közbe kellett lépni. Egy tisztes külsejű, pofa szakállas spekuláns, aki a színház bejáratánál különféle száraz cukrász süteményt szokott árusítani, külön erre az alkalomra remek erős fapadokat csináltatott, amelyekre fejenként 80 kopejkáért engedte felállni a kíváncsi nézőket. Egy kiszolgált ezredes külön ennek a kedvéért jött el hazulról, és csak nagy üggyel, bajjal tudott keresztül furakodni a tömegen. De nagy bosszúságára az üzlet kirakatában orr helyett közönséges gyapjú ujjast és egy kőnyomású képet látott, amely egy harisnyáját igazító lányt és egy fa mögül leskelődő, hajtókás mellényű, kicsin szakálú piperkőcöt ábrázolt. Szóval egy olyan képet, amely már több mint 10 éve lóg folyton egy ugyanazon a helyen. Távozóban bosszusan jegyezte meg. Hogy lehet ilyen ostoba és valószínűtlen pletykával bolondítani a népet? Azután meg az a hír járta, hogy nem a Nyevszkij prospekten, hanem a Tauria parkban sétálgat Kovályov őr nagy orra. Hogy állítólag már rég ott van, s amikor Hozrev Mirza ott időzött, őt is rendkívül ámulatba ejtette a természetnek ez a furcsa játéka. A Sebészeti Akadémia több diákja szintén oda ment. Egy előkelő tiszteletre méltó hölgy külön levélben kérte a park felügyelőjét, hogy mutassa meg gyermekeinek ezt a ritka tüneményt. Mégpedig, ha egy mód van rá, az ifjúság épülését és oktatását szolgáló magyarázat kíséretében. Mindezen kalandoknak rendkívül megörültek a nagyvilági ficsúrok, a különféle estélyek elmaradhatatlan látogatói, akik szerették megnevettetni a hölgyeket, és akiknek éppen akkor teljesen kifogyott az egész adomakészletük. A tisztességes és jóindulatú emberekből álló kisebbség rendkívül fel volt háborodva. Egy úr méltatlankodva megjegyezte. Nem érti, hogyan terjedhetnek el ilyen sületlen koholmányok felvilágosult században, és csodálkozik azon, hogy a kormány nem fordít figyelmet az ilyesmire. Ez az úr nyilván azok közé tartozott, akik mindenbe szerették volna belekeverni a kormányt, még a feleségükkel való mindennapos civakodásba is. Azután, de ennél a pontnál megint köd lepi be az egész kalandot, és egyáltalán nem ismeretes, mi történt azután.